Az üdvözlünk mindenkit a Filmbook második podcastjében, ahol maradunk a 2012-es filmeknél, mert hát bőven van miről beszélni. Itt Santino és kollégám és barátom.
Skal beszél.
És az első film, amiről beszélni fogunk, a csodálatos Pókember. Te is utáltad ezt a filmet, miatt megnézted?
Igen.
Tehát konkrétan, amikor megnéztem az előzetest, az a legelső előzetest, akkor így majdnem hányni tudtam volna, hogy most ilyen tininknek lebutított divat szarságot csinálnak az egészből. A Garfield gyereknek is a fejétől szinte így okádni tudtam, szóval na, tehát elég rossz véleményem volt az egészről. És aztán jöttek a többi előzetesek, jött, és úgy kezdte megcsinálni a kedvemet. Tehát nem tudom, te láttad a többi előzetes, de én aztán a negyedik előzetes, mire kijött, addigra már kifejezetten vártam.
Nekem is a negyedikre tetszett meg az, és igen, kifejezetten utáltam ezt a filmet, de nem azért, mert tini szarságot csinálnak belőle, hanem mert nem értettem, hogy hát ez a film, ez ugye a Raimi 10 éve csinálta meg, minek kell valamit rebootolni 10 év távlatából.
Úgyhogy 5 éve volt ugye a legutolsó.
Igen, rész. És a legutolsó rész 5 éve, ami én utálom, tehát nagyon rosszul sikerült, meg félre sikeredett, de a második kifejezetten tetszett, az a kedvencem, és az első is szerintem egy teljesen korrekt darab. Nem értettem, hogy mire kell ezt rebootolni.
Persze.
Meg hát úgyse tudják megcsinálni, olyan komolyabb lesz, meg persze, stb., de hát egy Pókembert nem lehet olyan komolyra megcsinálni, mint egy Batman-t. Pókember az ilyen laza, meg hát ugye vegyek komolyan egy embert, aki a kezéből kilő egy hálót, hát hagyjál már is egy gyíkot, föl végig New York utcáin.
Igen, de hát ebből a trailerekből is látszik, meg a mi hozzáállásunkból is, hogy nagyon komoly marketing kampányt folytattak, ezt még itthon annyira nagyon nem is éreztük, bár a trailereket ugye láttuk, de rengeteg póló volt, meg játékfigura külföldön, meg víruskampány. Rengeteg pénzt áldoztak erre, mert ők is érezték, hogy ez azért így necces, viszont a Pókemberből meg pénzt kell csinálni.
Meg hát, hogyha belegondolsz, hogy ezt hányféle verzióba adták ki most nálunk DVD-n, meg Blu-ray-be, hát nem is tudom, utoljára talán Watchment adták ennyi félébe, maszkos, meg dupla lemezes, meg szimpla lemezes, meg fémdobozos, és itt meg még figurák is vannak, meg nem tudom, hogy ki fog megvenni, de ebből is látszik, hogy a Sony elég keményen odaadta magát, hogy egy 10 milliós országba ennyiféle DVD-n terjeszte a Pókember, amiből mindent meg is fogom venni.
Amúgy ez nyilván azért furcsa, mert nem is lett olyan nagyon nagy siker ez a film. Tehát eléggé elmaradnak a bevételei a Sam Raimi féle Pókemberektől, főleg ha a gyártási költséggel összevetjük. Konkrétan 230 millió volt a költségvetése, és ugye ebben nincs benne a hatalmas marketing kampány, és Amerikában 260 milliót hozott vissza. 30 millió plusz bevételük volt, ami azért nem olyan sok. Bár az is igaz, hogy világszerte 752 millió a bevétel,
hát
azért már nem semmi, de nyilván azért nagyobb sikerre számítottak szerintem, és azért is próbálták ennyire nyomni, mert érezték, hogy
ebből is látszik, hogy a külföldiek már megint jobban értékelték ezt a filmet, mint a benszülöttek. Tehát az amerikai.
Amúgy azért is érdekes ez a film, mert a Pókember első része 2002-ben, ugye 10 évvel ezelőtt, akkor még a képregényfilmek azok viszonylag egy ilyen új, nem egy nagyon új dolog voltak, de még nem voltak annyira mainstreamek, elterjedtek, mint manapság. Hát, sőt, éppen a Pókember miatt köszönhető, hogy ez így alakult később, és megint bemutatják ugyanazt a történetet, ez ma már nem biztos, hogy elég, amikor olyan képregény relativizáló filmek készültek, mint a Haver, vagy a Watchmen, vagy a ugye a közös kedvencünk a Super. Tehát amik megmutatják, amik tényleg lerántják a valóság talajára ezt, és ironikusan mutatják be, és hogy ezek után vegyük megint újra komolyan azt, hogy a srácot megcsípi a pók, elkezdi gyakorolni a képességeit, beleszeret a lányba, rájön, hogy ő hős, és legyőzi a gonoszt.
Tehát szerzi a lány.
Ezek után ezt nekünk komolyan kéne venni, vagy hogy? És hát furcsa dolog történt mindkettőnkkel, mert ugyan a kritikusok véleménye az egy előre borítékolható volt, tehát én gyakorlatilag nem olvastam, legalábbis Magyarországon igazán pozitív kritikát erről a filmről, vagy olyan elismerést, hogy ez egy jó film. Azért hát kicsit ciki, de előre borítékolható általában a kritikusok véleménye, tehát tudjuk, hogy hát ezt le kell húzniuk.
De ez jellemző az egész, tehát ez bármely filmre.
Igen, csak ciki, hogy az mainstream dobásokról színvonaltól tényleg teljesen függetlenül előre tudjuk, hogy mit fognak mondani a kritikusok.
Eldöntjük, hogy szar lesz, és meglátjátok, hogy szar lesz, és akkor szar is lesz.
Ez ilyen, így van.
Azt mondják a gyereknek, hogy hülye vagy, és hogy fél éven belül tényleg hülye lesz.
De szerintem ez a film, ez hosszú távon ez fel fogják fedezni az emberek, főleg ha a folytatások is jól alakulnak. Uh-huh. Mert ugyanis szerintem, ha van létjogosultsága egy ilyen 10 éven belül rebootnak, az csak az egyetlen egy dolog lehet, ha jobban sikerül az új film. És szerintem igen, ez itt megtörtént. Mert összehasonlítás elkerülhetetlen, és elég vicces, mert a DVD-nek a magyar feliratos audio kommentárján beszél a rendező és a két producer, és szerintem jó bizonyos szempontból informatív az audio kommentár, de elég ciki dolgok is vannak benne, tehát például egyetlen egy szót nem tesznek az előző filmekről.
Hogy nem akarnak foglalkozni vele, akkor meg ez egy ilyen marketing.
De ez
ne beszéljünk róla, az le van zárva, és beszéljünk.
Viszont rengeteget dicsérik magukat, és gyakran meg is említik azt, hogy ez jobb. Nem mondják, hogy minél.
Nem szeretem ezt az audio kommentárokban, ezt az önfényezést. Attól függetlenül, hogy szeretem az előző trilógiát, hát azért látszik, hogy az még mintha a 90-es években élnénk, tudom, már 2000-es évek eleje, de valahogy látszik a hozzáállás, hogy ez csak egy képregény film, és egy gumízű, meg stb. Én nem különösebben kedvelem Sam Raimit se, annyira nem különösebben, hogy kifizetem, utálom. És az ő látásmódja nekem annyira nem is jött be. Tobey Maguire-rel annyira nem volt soha problémám. Én láttam más filmét is, mint például a Wonder Boys-t, meg jó színésznek tartom. Szerintem jó volt a szerepre is, csak maga a megformálása, hogy egy kis szerencsétlen vagyok, és loser vagyok, és még a harmadik részben is loser vagyok, és hogy nincs soha egy jó pillanatom. Sokkal jobb látni egy olyan gyereket, akin tényleg lehet látni a tipródást, meg azt, hogy meghal már attól a tehertől is, ami még akkor a vállára nehezedik, mielőtt kiderülne, hogy ő egy pókember, mert ugye mi is van, hogy eltűnt az apja, vagy meghalt az apja, vagy valami.
Eltűntek a szülő.
Igen, és nem felhőtlen a kapcsolat a Ben bácsiékkal se, akikkel ugye ott van, mert igaz, hogy tanítja, de ő ezt nem tudja felfogni, mert még egy kis tinédzser, és nem ez érdekli, hanem a lázadás, meg az, hogy az iskolában igenis beveri a pofáját annak a hülye gyereknek, aki állandóan basztatja. Hát, és tényleg ezek az apró különbségek, amiket így nézek. A Sam Raimi féle verzió az egy képregény film, egy képregényes hozzáállással. Nagyon sok képregény film épp azért bukik el, mert minden áron vannak benne ezek a kikacsintások, hogy nem kell ezt komolyan venni. Igenis, vegyük komolyan a képregényt, hogyha egy novellát, vagy egy regényt feldolgozunk, azt is komolyan veszik. Tehát most akkor abban is lenne kikacsintások, hogy hát ez csak egy novella, vagy egy színdarab. Nőjünk fel, a képregény ugyanúgy egy kifejezési forma, mint akármelyik más. Az Alan Moore valószínűleg ezért utálja a feldolgozásokat, mert ő nem úgy gondolja, hogy a képregény azt. Tehát azért írunk képregényt, ez könnyen megírható, könnyen megrajzolható, és úgyse veszik komolyan, mert úgyis csak tinédzserek olvassák. Szóval ezért jobb ez a verzió, mert komolyan veszi magát, és komoly kérdésekkel foglalkozik úgy, hogy közben tud szórakoztatni is.
Igen, tehát ez a komolyan veszi magát dolog, amit említettél, ez nem azt jelenti, hogy a film közben ne lenne vicces. Tehát vannak benne azért jó poénok, csak nem úgy, mint mondjuk a Sam Raimi féle verzióban, ahol a Zöld Manó karaktere, hát igazából rajzfilm figura szintjén sem mozgott a kinézetével, meg a beszólásaival együtt. Amit említettél, hogy olyan, mintha a 90-es években készült volna a Pókember első része, hogy érdekes, hogy 2002-ben azért már a mobiltelefon is nagyon elterjedt volt. Én nem voltam egy különösebben gazdag, vagy jómódú, vagy mit tudom én, de nekem is volt, pedig még gyerek voltam, akkor már mobilom.
2002-ben már a takarítónőnek is volt.
Így van, tehát ez nem egy különleges dolog volt, és a Pókember egyben mégis vezetékes telefonokat használnak, nincs se vagy számítógép, vagy internet, amit akkor azért már úgy használgattuk. És ez egy jó dolog például ebben az új részben, bár csak egy apróság, hogy a Pókembernek telefonálnia kell, okos telefonja van, játszik a telefonja, amikor vár a gonoszra, mobiltelefonon hívja fel a ménéni, hogy hozzon tojást, és ezek sokkal hétköznapibbá teszik, és nekem ezek a hétköznapi dolgok tetszettek nagyon a filmben, és ezért éreztem jobban, sokkal jobban azt a képregényes érzést, ami az eredeti képregényekben volt. Én csak azokat a képregényeket tudtam olvasni, amik ugye Magyarországon kijöttek anno a 80-as, 90-es években. Azokban is, ez volt az egyik fő jellemző az egész Pókembernek.
Azt hiszem, hogy lehet, hogy ezt csak mi látjuk bele, és valójában csak azért rakták be, mert az iPhone-nak egy jó reklám volt. És
szerintem ezt jól összekapcsolták a kettőt. Tehát a tinik-tiniknek ez lehet, hogy fontos, és meg is értem, mert mondom, segény is elég sok gyereknél látom, hogy az a fő cucc egyfolytában ezzel maszka, stb.
Hát így van.
És, de nem csak az iPhone-on gondolok, hanem például arra is, hogy tojást kell venni a nagynényének, és hogy az
igen,
egy...
Igen,
ez,
igen.
Tehát a Pókember képregények azok mindig tele voltak ilyen problémákkal, hogy a hétköznapi gondjait is ugyanolyan nehezen oldja meg, mint a szuper gonoszokkal való küzdelme. És érdekes dolog az is, hogy a Sam Raimi féle verzióban, ahol Peter Parker egy kurva nagy loser volt. és Pókember ruhát, ha felvette, akkor olyan elképesztő és lehetetlen dolgokat csinált meg, és olyan sikerszériája volt, hogy az valami elképesztő, de Peter Parkerként egy szekrénybe nem tudott berakni szó szerint egy kabátot, vagy valamit. Tehát azért ez engem annyira zavart már akkor is, pedig még sokkal fiatalabb voltam, mint most, és nem ilyen kritikus szemmel néztem a filmeket, meg az a sok sírás, meg rívás, amit a Tobey Maguire leművel. Tehát ezzel tudom, hogy ezzel próbálták emberivé tenni a karaktert, de ezzel sokkal inkább picsogóvá tették a karaktert. Nekem ez az komoly gond volt.
És akkor is. És amikor gonosz lett, akkor meg Hitleresre fésült a haját, és micsoda gonosz lett. Felvette a fekete ruhát, és végig fú, azt a montást, ezt úgy kivágnám.
Az a képregény filmek történetének szerintem a legmélyebb pontja. Beleveszik a Superman 3-at, 4-et még úgy is, de, vagy a Batman és Robint, a Batman hitelkártyával.
Az rosszabb, mint a Tangra.
Amiért mind a kettőnek nagyon tetszett, az volt, hogy könnyen átélhető volt ez a film nagyon. Igen. A Andrew Garfield az valami elképesztően hitelesen alakított szerintem, kifejezetten jó színészi játékot láthattunk tőle, és nem csak egy képregényfilmhez képest, hanem úgy egyáltalán. Tehát ezt a 29 éves, de én lazán beszoptam, hogy ő egy 17 éves tinédzser, akár a mozgáskultúrájára, akár a mimikájára gondolunk, akár arra, hogy reagált a szituációkban, és ami még nekem nagyon tetszett, azok a, és ez furcsa, mert ez volt a legeslegrosszabb pontja a Sam Raimi filmeknek, azok a romantikus jelentek voltak az újban. Tehát annyira aranyosak, meg imádnivalóak, meg annyira igen, nagyon hitelesek. Annyira lehet érezni köztük a kémiát is, meg tényleg olyan, mintha 17 évesen beleesnél egy csajba, akinek te is tetszel. És itt hihető, és az is hiteles, hogy ez a nagyon jó nő, ez a nagyon jó családból származó, nagyon okos, nagyon szép, nagyon varázslatos, akiből mi is beleszeret, hihető, hogy érdeklődik a kívülálló srác iránt, mert nem egy lúzer, meg nem egy töketlen, hanem egy nagyon okos gyerek.
Van benne valami érdekes, kicsit furcsa, kicsit más.
Így
és
van.
Pont ettől lesz érdekes, hogy nem azok a dolgok érdeklik, amik az akkori tinédzsereket. Például, amikor el akarja hívni Randira, és ott szerencsétlenkedik mind a kettőt az
De és ez nem, hogy nem idegesítő, hogy szerencsétlenkedik, hanem bájos.
Van ilyen. És mennyire jó átélni egy ilyen pillanatot, meg amikor benne vagy. Vagy éljétek át.
Meg az is nagyon jó, ahogy a pussal van az első, és ugye egy nagyon komoly, nagyon férfias, nagyon határozott após, aki rendőrfőnök, tehát a város rendőrfőnöke, és egy kicsit szerintem a apósainkat mindig ilyennek látjuk. Dennis Leary, akit a Mencs meg sorozatból ismerhetünk, ő kapta a legjobb beszólásokat is, az a Tokió polgármester beszólás, hát én azon szétrajogtam az agyam.
Igen, meg amikor az első csókük történik, és az anyja félbeszakítja őket, és azt mondja, hogy de most, és még arra sincs idő, hogy normálisan elbúcsúzzanak, mert ott sasolja őket, az mennyire életszagú már, mert tényleg ilyenek, hogy a lányomat úgy próbálja becserkészni ezzel a senkiházi nyikva is.
Ja, a gyerek, aki be van verve a képe, és úgy van ott az első vacsorán, és még ki sincs öltözve, tehát érzelmileg tökre be van minket, és közel hozzák minket, és szerintem a tini korosztály is így lehet vele, és valószínűleg nekik is tetszik a film, nem csak nekem, aki már azért idősebb vagyok, mint ő. És szerintem ez fontos, hogy
én meg pláne.
A másik dolog meg, hogy nem annyira direkt, mint a Sam Raimi féle változat. Tehát ott meg volt szabva, hogy most ez jön, most az jön, most mindenki kimondja, amit érez. Itt finomabban folynak a cselekmények, finomabb összefüggések vannak, például a között, hogy a Peter Parkert megcsípi a pók, megalázza a gyereket, aki szivatta, emiatt veszekednek utána a Ben bácsival, és akkor utána emiatt történik a egész halál is. Tehát ezek így ilyen sorszerűen, véletlenszerűen összefolynak, és ez ennyire szépen nem volt megcsinálva az izében. Tehát a csaj tetszett neki, és emiatt akart venni egy sportkocsit, és emiatt elment birkózni.
Az annyira örülök, hogy például az kimaradt ez a birkózás.
Igen, amúgy annak én is, mert így is. Tehát nagyon sok minden hasonló dolog megvan, tehát szépen párbálíthatnánk a pár jelenteket igazából a Raimi féle verzióval.
Szerintem itt nagyon jól látszik, hogy mi a Mark Webb álláspontja ezzel a filmmel, és mi a Sam Raimi álláspontja. Amikor ugye valaki meghal, és nem tudom, hát ugye ne forduljon elő ilyesmi, de hát elkerülhetett, hogy valakink meghaljon, és én nekem még soha nem halt meg úgy senkim, hogy egy fél percben még tanácsokat adjon nekem az életre. Tehát nem, a halál az olyan, hogy meghalt, és kész, és nem tudsz vele többet beszélni, mert csak a fejéhez kap, agyvérzést kapott, vagy mondjuk szétlőtték egy golyóval, mint a Superben, és a fél agyban kilátszik. És kész, ennyi. És az utolsó emléked annyi, hogy egy kurva nagyot veszekedtél vele, és még csak bocsánatot se tudsz tőle kérni, mert meghalt. És tessék, ott egy újabb teher a válladon. És ez kibaszott jó a Mark Webb féle verzióban.
És ha megengedsz egy kiegészítést ezzel kapcsolatban, akkor annyit hozzátennék, hogy az is nagyon jó, hogy itt látjuk, ahogy a rabló lelövi Ben bácsit.
Igen, igen, igen.
Tehát ugye a Pókember 3-ban megtették azt a eléggé mítoszromboló dolgot, hogy hát igazából nem is az az ember ölte meg Ben bácsit, mint aki tényleg, hanem volt ott egy másik, és akkor az, aki később homokember lett, és ezzel az egész Pókember létét, még létjogosultságát tették tönkre. Itt ezt nem fogják tudni megtenni megint, mert láttuk, hogy ki lőtte le.
Igen.
Ami szerintem még jó pár jelenet, és jó példa arra, hogy miért jó, illetve miért jobb az új, ahol láthatunk ugye egy bunyót a eredetiben, itt pedig láthatunk egy kosárlabdás jelenetet, és szerintem sokkal viccesebb.
Igen, igen.
És nem annyira kemény, hogy most akkor ők elkezdenek bunyózni, meg neki ront három srác, és akkor ott szögdel össze-vissza, ez szebben van megcsinálva.
Alapvetően azt se értem, hogy miért baj az az embereknek, hogy ilyen tini filmet csináltak a Pókemberről, könyörgöm, Pókember egy tini. Tehát ő úgy lesz szuperhős, hogy középiskolás, és az Andrew Garfield ugye 29 éves, én csak azért imánkodok, hogy minél előbb csinálják meg a trilógiának a másik, harmadik részét, mert az ember ugye öregszik, és 30 éves korában elveszti azokat a jegyeket, ami a fiatalságára leginkább jellemző, tehát 20 és 30 között még simán be lehet nyalni, hogy valaki 17 éves vagy 19, hogyha kicsit sminkelnek rajta, meg hogyha jól is tartja magát, nem alkoholizált, drogozik masszívan, de 30 év fölött már az egy kicsit kemény. Nem tudom, hogy minek örülnék jobban, hogyha mondjuk maradna ez a Gwen Stacy is, mert az Emma Stone is nagyon jó volt ám, tehát nem csak a Garfield. Tényleg ebben a filmben mindenki jó volt. Mondjuk a Mark Webb víziójában azért megnéznék egy Mary Jane-t is. De lehet még egy fekete macskát is.
Amúgy lesz Mary Jane, mert már bejelentették, hogy ki lesz a Mary Jane a következő részben, és hát én valami kimondhatatlan örültem neki, ugyanis a Shailene Woodley lesz, ugye, akiben én gyakorlatilag az utódokban, amit az év legjobb filmének tartok, én beleszerettem abban a nőbe, vagy csajba, mert elég fiatal. Szerintem szenzációs Mary Jane lesz, és újabb bizonyíték annak, hogy a Mark Webbnek milyen hihetetlenül elképesztően jó érzéke van a színész választáshoz. Tehát én remekül várom a második rész, szerintem elképesztően jó lesz.
Szegényem azt túl meg fog.
Valószínűleg igen. Spoiler, de ez a leghíresebb momentum az egész Pókember mítoszban, és szerintem a Mark Webb ezt nagyon jól ki fogja tudni használni. Mert, és az Emma Stone is nagyon, nagyon fogjuk sajnálni, amikor meghal, mert annyira jó, és annyira élő személyiség, nem egy ilyen. Mert azért a Kristen Dunst az első részben még valamennyire szerethető volt, de ott se volt más, mint egy ilyen jó csaj a szomszédból. De ő szerethető nem volt igazán.
Hát azért annyira nem is a régi verziót, azért az a csókenáz, az jó volt ott is.
Az nagyon jó. Hát igazából, ha párba állítjuk a dolgot, akkor ott emblematikusabb és szebb a csókjánat, mint itt, de itt meg annyira aranyos, és annyira szerethető az első csók, igen, és annyira sokkal valószerűbb, hogy...
És ezekért a valószerű dolgokért lehet azt mondani, hogy ez egy realisztikusabb Pókember.
Igen, de mondjuk akkor jön egy gyíkember, és van bele egy bunyó, és azért én szeretnék egy-két szót szólni a filmnek a, hogy mondjam, árnyoldalairól is, tehát szerintem vannak negatívuma is. Például, hogy vannak benne ilyen mostanában nagyon divatos blöffök, mint mondjuk a közös nagy kedvencünkben, a Prometheusban. Például ebben a filmben is felvetik nekünk az elején, és nagyon sokáig lebegtetik ezt az eltűnt szőlőszálat. És emiatt reklámozták úgy, ami nagyon nagy pofátlanság, hogy Untold Story.
Ja,
na azért kérem szépen, tehát amikor pontról pontra megegyez jelenetek vannak, mint az előző film, akkor ne reklámozzák úgy, hogy Untold Story. Ezzel az egész szülőszál az égvilágon semmit nem kezdtek. Semmit. Lebegtették az elején, és nem volt vele a világon semmi.
Ezt felépítette a, majd a következő
részt. Jó, lehet.
Mint a Sherlock Holmesba ugye lebegtették a Moriarty szállat, és a másik részbe
kiszállt. Lehet ezt mondani, de
tényleg
ez
nem a legszerencsés.
Bluff volt, hogy meg a trailerekben. És na ez akkor, ami igazán jó ilyen lebegtetés, a folytatás az inkább az Oscorp szál, hogy Norman Osborn-nal mi lesz. Nem véletlenül ölnek bele ennyi pénzt ebbe a filmbe.
Tudod, ki volt egyébként a Raimi filmekben az abszolút legjobb, aki tényleg tök hiteles volt, és olyan volt?
J. Jonah James.
Hát jó, ő is. De akinek tényleg tök jó volt az alakítás, és nem tudok belekötni, még úgy, hogy a Sam Raimi dirigálta. A James Franco, ő a tökéletes Harry Osborn. Kíváncsi leszek, ki fogja eljátszani az ő szerepét,
mert
ő például, ő bele nem tudok belekötni, ő neki szabályszerűen vadászom azóta is a filmét.
A James Franco az messze a legjobb színész az egész régi Pókember trilógiában, csak hát nagy fájdalom, hogy a harmadik részre hogy elcseszték a karakterét. Igen, tehát én olvastam az eredeti Pókember képregényekben, hogy mi történt a Harry Osborna, és valami baromira jó jelenteket és drámát írtak hozzá, de még annyit tennék hozzá az új Pókembernek az árnyoldalaihoz, hogy nem voltak rosszak azért az akciójelentek ebbe az újba se, de azért a kettőben, meg a háromban ennél sokkal jobb akciójelenteket láthattunk. A háromnak rengeteg hibája van, én elismerem, de nekem az egy ilyen bűnös élvezet, és az akciójelentek azokban hihetett. A homokemberes bunyók, a CGI munka az abban valami zseniális. Ahhoz képest itt egy visszalépés van.
Oké, kellenek az akciójelentek, ebben a filmben kicsit másra kellett fókuszálni, vagy csak én fókuszáltam másra, Peter Parkernek a pszichológiája, hogy mi zajlik ebben a srácnak a lelkében is. És ha ezt nézzük, én még lehet, hogy ennyi akciójelenetet sem akartam volna ebben a filmben. És szerintem tök jó akciójelenetek vannak benne, mert talán a Stanley-nek az élete legjobb kameója van, amikor ott az iskolába gyilkolják egymást, és az a zene, és közben meg törik szét minden a hát. Fú, hát az nagyon jó. És az ilyen jelenetek miatt nagyon szerethető ez a film.
És még valami, ami nagyon jó ebben a filmben, az árnyalt konfliktusok. Gondolok itt például arra a dologra, hogy ott van ez a gyerek, aki elvesztette a szüleit, elvesztette a nagybátyját, és megpróbál valahogy igazságot tenni, és bosszút állni, és harcolni a bűnözők ellen, és akkor fokozatosan észreveszi, hogy ez így nem annyira jó. Mert ott van például a rendőre, a kapitány, aki szintén a bűnözők ellen harcol törvényes eszközökkel, és ő ezért bűnözőnek tartja, úgyhogy erről nem tud. Tehát mind a két karakternek igaza van a maga szempontjából, és szerintem egy nagyon szépen árnyalt konfliktus. Igen. Nem rágnak a szánkba mindent ezzel kapcsolatban, hanem ezt csak úgy érezhetjük, és érdemes ezt a filmet akár többször is megnézni, hogy ezeket a kis finomságokat észrevegyük benne. Igen. Nem tudom, neked van-e külön kedvenc jeleneted a filmben, ami minden más felett van. Nekem az a jelenet, amikor kimenekíti a gyereket a lángoló autóból, ami alapvetően egy klisé lenne, de itt annyira gyönyörűen meg van csinálva, akár a látványt nézzük, akár a forgatókönyvet, akár a színészi játékot, akár a zenét, és közben az egész jelent egy gyönyörű metafora is arra, hogy az a srác elvesztette a szüleit, mert kimenekíti a gyereket, visszaadja az apjának, és maszk van rajta, de mégis érezzük azt, hogy ő tudja, hogy neki soha nem lesz ilyen pillanata, mert a nevelő apja is meghalt, meg az apja is meghalt. És soha nem lesz ilyen, hogy az apja őt át fogja ölelni, miután egy életveszélyes helyzetbe került. És szerintem ez a film fordulópontja is, mert amúgy ez csak egy epizód lenne, de itt van az, amikor bosszúálló hülye gyerekből valóban egy hős válik.
Viszont a CGI-ről még beszélj már egy kicsit, mert ugye neked az annyira nem tetszik.
230 millióba került ez a film, és annyira nem látszik a filmen. Nem a világ legjobb CGI-ját láthatjuk. Ilyen téren egy kicsit ez kevés volt.
Nem tudom, nekem nem tetszett a geek megvalósítása, főleg az, hogy nem kifejezetten egy kizárólag geekot láthattunk, hanem lehetett mögötte látni az embert. De leginkább azt tetszett benne, ahogy ez az átalakulás, kicsit így Kafkát idézve, megtörtént, hogy mennyire esendő ez az ember, hogy úgy lesz gonosz, hogy végre nem azért vagyok gonosz, mert mindenáron gonoszkodni akarok, hanem egyszerűen ő ezt látja jónak, ezt látja helyesnek, és annyira vágyik valamire, mert ugye nyomorék, ugye hiányzik a fél karja. Ez az űrge, ez nagyon jó töblettel töltötte meg ezt a karaktert, és itt is látszik a webnek a víziója, meg a történetmesélése, hogy szavak nélkül kifejezi, hogy mennyire vágyik ez az ember csak arra, hogy megé legyen karja. Vagy például az a naplemente, amikor vörösbe láthatunk mindent, és tudjuk, hogy megtörtént a katasztrófa, anélkül, hogy valójában láttuk volna.
Érdekes az a párhuzam, amiben így sikerült összehozni a film történetét a geeknek a történetével, mert geek ugye elvesztette a karját a Kurt Connors, ő erre vágyik. Peter elvesztette a szüleit, és ő meg erre vágyik. Igen. Mind a ketten vágynak valamire, és mind a kettőjüknek megvannak az eszközeik, és mind a ketten megpróbálják valahogy pótolni ezt a hiányt, meg ezt az űrt a lelkükbe, amit ez jelent. És szerintem ezt nagyon szépen állították párhuzamba. Igen. És szerintem lehet, hogy ezért nem tetszik egyébként sok embernek még szintén, mert nem látják benne ezeket a plusz dolgokat, minden túl akarnak magyarázni.
És nem is fekete-fehér. A legtöbb képregényfilm fekete-fehér, hogy te gonosz vagy, dögölj meg. Én vagyok a hős, én vagyok a jó.
Ugye ott van a metrós jelenet a Pókember 2-ben.
Igics.
Leesik róla a maszk, elájul, és az emberek körbehordozzák, a karjukon leteszik a földre, és a kisgyerek mondja, hogy nem fedjük fel a titkodat. És ez senkit nem zavart, mert jó, hogy ez egy képregényfilm, ez belefér. Szerintem nem fér bele. Tehát azért ezek is valamennyire mi valóságunkon alapulnak, és mindegyik filmben szinte az első részben is volt egy ilyen a város kiáll Pókember mellett című jelenet, és az elsőben szimplán nevetséges volt, a másodikban gicses, ebben az új filmben mindenki azt mondja, hogy milyen rossz, meg micsoda gics, meg stb. Most komolyan itt megmenti egy apának a gyerekét, és ez az apa jobban van ezekkel a darukezelőkkel, és segít a Pókembernek, hogy oda tudjon jutni a céljához, mert benne volt a híradóban. Meg van indokolva, szép kiállítása, de ez egy nagyon szép jelenet volt, és nem egy olyan ordító gics, mint a második, és én nem értem, hogy az emberek ezt miért nem érzik ezt a
különbséget. Meg visszaadja azt a hitet, hogy ebben a városban nem csak önzés van, meg mocsokság, és kinek mutatja meg az arcát? Megmutatja egy gyereknek, és megmutatja annak az embernek az arcát, aki a jövendő belének az
apja. Bocs, ne arra, hogy nem megmutatja, véletlenül veszélyes. És akkor ez akkor a nagyból meg, hogy elmondja a szerelmének, könyörgöm, 17 éves a srác, szerelmes, ilyenkor, nem tudom, emlékeztek erre, amikor 10 évesen vagytok szerelmesek valakibe, akkor mennyire oda vagytok érte, és ha van egy közös titkotok, az a világ egyik legnagyobb dolga. És szerintem ez tök hitelesen ábrázol, hogy elmondja neki.
Rájöttem, hogy pókember képregényekből van hiányosságom, és olvasnom kell egy
kicsit. Adodom az összeset, ha akarod. Ja, hát szerintem ennyit akartunk elmondani a filmről.
Nagyon jó film, alul értékel.
Következő film, meg. Amiről beszélni fogunk.
Ted!
Érted?
Ted!
Szerintem megkerülhetetlen, hogy a Family Guy-t szóba hozzuk. Te hogy állsz a Family Guy-hoz?
Imádom a Family Guy-t. Azt kell mondjam, a Family Guy az, amit én a South Park-ban mindig kerestem, és nem találtam.
Én viszont utálom a Family Guy-t. Akárhány részt néztem meg eddig, így véletlenszerűen. Mindegyiket csak így néztem, és aha. Uh-huh. Tehát most komolyan a Simpsonsnak meg a South Parknak ezért kellett elkészülnie, hogy ennek a politikailag inkorrekt, szókimondó, ötletes rajzfilmnek azért kellett elkészülniük, hogy aztán egy Family Guy legyen a konklúziójuk, vagy az, amit kijön belőlük. A Family Guy szerintem tényleg olyan, mint ami a South Park paródiában van, hogy Lamontinok így egymás után pakolnak ötleteket, és akkor majd ez hátha vicces lesz. És ezen a random humoron tudom, hogy sokan tudnak röhögni, de én egyáltalán nem. De a legutóbb is pár napja egy Family Guy rajongó barátom megnézette velem az egyik legjobb részt, és minden 10 poénra jutott egy igazán jó. És én azon tényleg röhögtem, és tényleg nagyon jó volt, de na, a többi viszont annyira rossz, hogy nem. A Ted az nagyon jól mutatja, hogy mi a különbség, amikor tényleg nagy filmet kell csinálni, és nem ilyen random poénok vannak, hanem vannak összefüggések. És van egy-két random poén, és azok meg jól működnek. Gondolok itt a legeslegutolsó poénra, ami az egyik kedvencem. Hogy felnőtt, és Taylor Lautner lett belőle. És én, amikor láttam a filmnek az előzetesét moziban, azonnal már akartam nézni ezt a filmet, mert ez annyira jó alaphelyzet, hogy az valami elképesztő, hogy egy plüsmaci felnő, és egy füves, kanos, hát gyökér lesz belőle, mondhatjuk. És nem is csak ez a jó film, mert sok filmnek van egy jó alaphelyzete, hanem hogy mennyire jól és mennyire viccesen használta.
Én a Tednek láttam ugyanúgy az előzetesét, olvastam volna egy csomó hírt, és egyáltalán nem vártam ezt a filmet, meg sem értettem, hogy te miért várod ezt. Egy akkora gyökérségnek tartottam, hogy mondom, ez egy baromság. Meg amúgy is ki is a főszereplő benne?
Mark Wahlberg.
Tehát nálam a Mark Wahlberg az már elkaszálta magát 1000 év a Max Payne-nál. Ráadásul hozzá kell tegyem, hogy itt ugyanazzal a hölgyel van együtt, akiben a Max Payne-ben is már majdnem összejött, a Mila Kunisszal, akit viszont nagyon csippantok, meg imádok, még tehetségesnek is tartok. És itt baszott jól működött a két színész kapcsolata, az egymással való viszonyuk. Tehát az a lényeg, hogy itt már tartós kapcsolat kialakult köztük, és ez az egész film, ez működik.
Mila Kunisszhoz annyit tennék hozzá, hogy nagyon jó írták meg a szerepét. Tehát alapvetően nekünk pasiknak egy ilyen csajt egy filmben, még akkor is a szex is utánunk kéne, mert nem akar, hogy együtt legyen a barátjával, azt akar, hogy egy felnőjön, nyaggatja, de tök jól van megírva a szerepe, és szerethető a csajt is. És szerintem ez egy hibája lehetett volna a filmnek, amit nagyon ügyesen elkerült.
Nagyon életszagú az egész kapcsolatuk, azt kell mondjam, aki már benne volt egy ilyen kapcsolatban, hogy 3-4 éve együtt van ugyanazzal a hölgyel, akkor magára ismered benne, és meg is értheti azokat a problémákat, tehát a Mila Kunis karaktere úgy reagál, ahogy valószínűleg a te barátnőd reagálna.
Ha jó fej.
Hogyha jó fej, vagy, de akkor se tetszene az, hogy még mindig benne élsz, és még mindig azt hiszed magad, hogy egyetemista vagy, még mindig nem akarsz felnőni, pedig már 30 éves is elmúltál, és már munka kell, család, gyerek, stb. És te meg egy macival baszod az idődet, nézd a Flash Gordon 626-odjára, és füvezel, meg nincs benne felelősségvállalás, meg semmi, és egy nő nem tud az ilyen emberre úgymond felnézni, mert neki kell a biztonság, meg kell a férfi karakter, kicsit a apa karakter. De a lényeg az, hogy ő egy komoly pasit vágyik, akivel néha hülyéskedhet, de leginkább egy komoly pasit vágyik, aki sok pénzt keres. Ez egy pasit film. Tehát azért nem tudom azt mondani, az évig játéka, mert a barátnőd valószínűleg nem fogja ezt a filmet értékelni. Valahány lánynak ajánlottam ezt a filmet az elmúlt talán 2 hónapban, senki nem élvezte annyira, mint egy pasi. Tehát ezt a filmet akkor fogod élvezni, hogyha pasiból vagy. Ha elmúltál 20 éves, akkor még inkább fogod élvezni. De ha elmúltál 30 éves, akkor fogod leginkább élvezni, és hogyha nincs benned felelősségvállalás, és nem akarsz autót, és nem akarsz lakást, és nem érdekel a jövőd, és csak a szórakozás érdekel, meg az, hogy újra nézd a Kacsameséket, vagy a Garfieldot, vagy akármit, tehát az, hogy ilyen vagy, akkor a te filmed, szét fogod magad röhödni rajta. Büntetheted is barátnődet vele, hogyha annak idén elhurcolt mondjuk a Sexy New Yorkra, vagy az Alkonyat egyes részeire, mert ő nem nagyon fogja élvezni, az tény. Az összes poén, főleg ami a Mark Wahlberg és a Ted között zajlik, tehát azok a párbeszédek, azok erőteljesen olyan poénok, amikkel leginkább férfiak tudnak nevetni, és azok a helyzetek is, hogy Mark Wahlberg annyira szeretne bizonyítani Mila Kunisnak, de egyszerűen képtelen elszakadni, mert ő ettől az, aki, amit a film végére meg is értem Mila Kunis, mert addigra a Mark Wahlberg már hát természetesen a barátnőjének szeretne tenni a kedvére, de hát azért, hogyha találkozhat Flash Gordon megformálójával, akkor azért oda mégiscsak be kéne summanni, mert főleg, hogyha láttad a Flash Gordont, mert én láttam a gyerekkoromban Flash Gordont, és azonnal mentem másnap, és vettem meg a DVD-t, mert tényleg az egy olyan film, hogy hú. Én 25-ször néztem meg annak idején, amikor leadta a kereskedelmi. És most is, én most is szeretném, főleg amikor dugják be a kezüket is, és megmarja őket ez az izé. Az egy igazi kult.
A Vox-ban olvastam ezt a véleményt. Amúgy kicsit én is éreztem ezt a filmben, de ott ezt nagyon szépen leírták, ahhoz képest, hogy egy magazinról van szó, és alapvetően nem elemzést várt tőlük az ember, hogy a Ted, mint mackó, ebben a filmben egy metafora erre a dologra, hogy nem akar felnőni az ember, és a Ted a gyerekkor, amit szeretnél megőrizni. És lehet, hogy ez a gyerekkor már füvezik, meg dugni akar, de akkor is szeretnél megőrizni, és a film végén ugye megfelsejlik a lehetőség annak, hogy elveszíted ezt a gyerekkort, amikor ugye végleg a felnőtt korba lépsz, és ugye ez milyen szomorú. De a film mégis happy enddel zárul, pedig szerintem az lett volna igazán jó fricska, ha nem. Lehet, hogy rossz érzés hagyott volna maga után, és nincs igazán. Érdekes, szerintem nem jó, hogy a ilyen szempontból szokványosabb utat választották. De lehet, hogy csak az én filmbuzi lelkem mondja ezt.
Nem, ezt én is éreztem benne, hogy...
Mert a történet így lett volna szerintem.
Igen, így lett volna, és aztán kap egy ilyen csavar, de azért mégsem rossz ez a befejezés, mert valójában a Mila Kunis karaktere arra ébred rá, hogy ő nem abba a fasziba szerelmes, akit akar csinálni a Mark Wahlbergből, hanem abba, akiben beleszeretett, és egy ilyen lökött, egy hülye, akivel lehet baromkodni, mert ott van az az álszent köcsög, aki nyomul rá, és még fingani sem er előtte, mert az mekkora poéma. És a Mark Wahlberg meg ez egy férfi film. És így van. És az a baj, hogy a nők tényleg valami olyasmire vágynak, ami a legtöbb pasinak. Ők szeretnek hülyéskedni, de mégis azt várják, hogy legyen velük a pasi komoly, és ha elmennek egy társaságba, akkor ott is komolyan viselkedjenek, és blablabla, bla, 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 bla. De valójában ők igenis szeretnének hülyéskedni, szeretnék ledobni a maszkjukat, és erre döbben rá végül a Mila Kunis, hogy ő neki az a pasi kell, akivel együtt van, és ő elfogadja azt, tehát neki arra kell rádöbbenni, hogy a Mark Wahlberg igenis szerelmes bele, és majd megőrül, csak neki ez egy hülyesége van, hogy ő még nem mer teljesen felelősséget vállalni, de kész rá, csak egy későn érő típus. Mert utána, mit tudom, jönnek a gyerekek, és már vele kell foglalkozni, és ő még szeretne egy kicsit bohémkodni, ennyi az egész. És arra ébred el Mila Kunis, hogy neki ez a pasi kell, és ezért szükséges, hogy Ted továbbra is életük részévé váljon. Érted?
Amúgy, ha filmileg nézzük a dolgokat, akkor meg kell állapítanunk, hogy a CGI az baromi jó volt. Én nem gondolkodtam rajta, hogy jaj, a CGI, én tényleg úgy éreztem, hogy ott van a plüsmaci.
Mert a CGI?
Persze, mi lett volna?
Azt hittem, hogy egy bábút mondjuk. Döbbenetes volt.
Jó kritikákat is kapott a film, kurva siker volt. Főleg ez ahhoz képest furcsa, hogy ugye Amerikában ez egy korhatáros film volt. R rated volt.
Igen.
Szóval egy akárki nem tudta megnézni, de nem van szexista poénokkal, meg drogos poénokkal. És ugye tudjuk, hogy amerikai filmipar a tínédzser korosztályt célozza meg, ezáltal pont a tínédzser korosztályt vesztél egy ilyen film, és ez mégis behozott 218 milliót, 50 millióba került, de hát azért elmondható, hogy egész
és majdnem 500 térül. Milliót kaszált egész világviszonylatban.
Ez egy nagyon szép dolog, fog is jönni a folytatás valószínűleg, ami hát én ez esetben annyira nem várom, mert valószínűleg gyengébb lesz. Szerintem ez egy tökéletesen lezárt történet. Aztán lehet, hogy
ezt egyáltalán nem kellene folytatni, inkább valami teljesen más kellene a megfelelőnek csinálni, hasonló szellembe, de tehát vannak olyan filmek, hogy tényleg mi a francnak állandóan mindent folytatni, amíg végül annyira gagyi nem lesz, hogy
megutáljuk az
tényleg kell hermetikusan zárni az alapműtől a folytatásokat, amiért a nők ezt a filmet megint utálják, mert ők ugye szedik a kis cukiságokat, meg szedik a plüssöket, meg stb. És ők azt gondolták, hogy egész végig olyan kis aranyos marad, mint az elején, és aztán meg egy gyökér lett belőle, úristen. Nem lett belőle egy gyökér, csak ő is felnőtt, és ugye a gyerekeket is akkor szeretik a lokonok leginkább, amikor még kicsi aranyosok, és lehet őket puszikálni, és amikor meg felnő, akkor meg tinédzser lesz lázadó, és azt kérdezik, hogy kire ütött ez a gyerek, úristen, és meg az is lehet, hogy füvezik.
Úristen, hát az illegális.
Meg maszturbál.
Ne, olyat biztos senki nem csinál. A filmről szerintem azért nagyon jó leginkább, és egy vígjátéknál ugye ez a legfontosabb szempont, mert elképesztően vicces. Tehát én a szék alá röhögtem magamat a moziban. Mondjuk ennek sajnos van egy másik vetülete, és néha azért eléggé leül a sztori, meg leülnek a poénok, és akkor van olyan benne, hogy egy 10 percig mondjuk egy igazán jó poén sincs, de utána viszont jön egy akkora poén rengeteg, hogy fejedhez kapsz. És egy érdekes élményt még szeretnék elmesélteddel kapcsolatban, amikor mi moziban néztük meg, akkor strapált anyuka egy 4-5 kicsi gyerekkel, 5-től 8-9 évesig nézte ezt a filmet. Na most szerintem ők csak azért láthatták a plakátot, mert valami elképesztő, néha kifejezetten néztem úgy hátra meg oldalra, hogy anyuka meg gyerekek mit szólnak ahhoz a poénokhoz, amikor plüssmaci faszopást imitál. Ez nagyon nem gyerekeknek való film. Nem is érthetik ezeket a poénokat. És nagyon felelőtlen dolog egy szülőtől, amikor ma már tele van minden korhatár karikákkal, és egyébként ez nagyon ez bizonyítja, hogy semmit nem érnek a korhatár karikák, mert a anyuka nem azt nézte meg, hogy van-e rajta korhatár karika, pont leszarta, azt nézte, hogy plüssmaci van benne.
Maci van benne, és hát plüssmaci csak aranyos lesz,
nem? Szinkron neked tetszett?
Nem volt a legkülönösebb problémám.
Nekem sem, szerintem teljesen korrekt szinkron volt. Decemberben jön a DVD, nagyon örülünk neki, aztán majd jön a folytatás, szerintünk egyelőre felesleges, kívánom, hogy lepődjünk meg, és legyen egy még sokkal jobb film.
De hogy lehetne azt folytatni?
Nem tudom.
Mégis dob ki a macit. Mégis csak legyen kettőnk közt, mert beleszól. Vagy ott már majd az lesz, hogy lesz egy gyerekük, és akkor a maci próbálja tanítgatni, vagy nem tudom.
Rémesen hangzik mind a két lehetőség. Szerintem térjünk is át következő filmünkre.
Megértetted?
Mai podcastünk utolsó tárgyalt filmje az Emlékmás lesz. Az Emlékmás 2012-es legújabb hiper-szuper látványos feldolgozása. Szerintem az eredeti Emlékmás az Schwarzenegger legjobb filmje a Terminátor 2 mellett. Az egy nagyon igényes, sci-fi klasszikus. Megvan benne a schwarzi filmeknek az az alapvető, kicsit agyatlan, szórakoztató faktora, hogy jön ez a nagy ember, szarál, mindenkit jó, beköpései vannak. Tehát amiért szeretjük Schwarzenegger filmjét, hogy általában, csak azért emelkedik az összes többi fölé, mert mellette van egy hihetetlen jó forgatókönyv, ami okos, vicces, nagyon egyedi, mert két teljesen különböző értelmezése van, ugye nem, tehát az is meg lehet benne, hogy álmodja az egészet, az is meg lehet benne, hogy ez tényleg megtörtént. Amikor én megnéztem utoljára pár hónapja, akkor én csak kapkodtam a fejemet. Tehát tele van jobb-nagyobb ötletek, egyszerűen nem tudtam betelni ezzel a filmet. Ez egy olyan film, hogy meg kell nézni 10-15-ször. Nem azért, mert nem érted elsőre, hanem mert egyszerűen annyira zsúfolt jó dolgokkal, hogy nem tudod egyszerre befogadni, hanem ehhez többször meg kell nézni, és nekem ez egy nagy hibám és egy nagy hiányosságom, hogy nem néztem meg elégszer még ezt a filmet, de ezen változtatni fogunk. És amúgy a nagy kedvencem Paul Verhoeven, neki is az egyik legjobb munkájáról van szó, pedig olyan dolgokat rendezett, mint gyerekkori hatalmas klasszikus kedvencem a sci-fi szatíra Robotzsaru, a Csillagközi invázió, az Elemi ösztön, a Fekete könyv, elképesztően jó. Ez egy zseni. Egy holland fickóról beszélünk, aki átment Hollywoodba, és nem elkurvult, mint az összes többi, hanem lerakta életének a legjobb filmjeit. Szóval szerintem az Emlékmás a régi az a egyik legjobb sci-fi, és mellesleg az egyik utolsó olyan nagy mainstream film, ahol még nem használtak CGI-t, hanem a régi jófajta trükkök vannak benne, és szerintem egyáltalán nem avult el, mert most egy CGI-n is látjuk, hogy trükk, azon is látjuk, hogy trükk, de ennek mégis megvan valahogy egy ilyen bája, van benne egy kicsit ilyen nagyon enyhe, ilyen trash-es feeling, például ahogy törölközőt csavar a fejére, vagy hogy ki kell húzni az orrából, de ezek marha jó ötletek, és nagyon viccesek, és amúgy elárulok egy kulisszatitkot, a magyar Wikipédián általában nagyon rossz dolgok vannak a filmekről, nagyon rossz cikkek. Az Emlékmásról ellenben egy kiváló cikk van, és ez nem véletlen, ugyanis egyik szerzőnk, a blog egyik állandó szerzője, Field írta, és egy rendkívül informatív, rendkívül igényes, baromi jól összerakott cikk, rengeteg háttérinfóval, és még a film végéről is vannak egy-két olyan kulisszatitok, ami miatt érdemes elolvasni, de a magyar DVD változatot szintén érdemes megvenni, nem tudom, hogy árulják-e még a két lemezeset, de tele van extrával, audio kommentárral, mindegyik magyar feliratos, tehát ha tudjátok, szerezzétek meg. Na és ezek után, amikor meghallottam, hogy ezt remake-elik, akkor egyrészt jött a szokásos kérdés, minek? Jöttek a velem ellenkezők, hogy hát sokkal látványosabb lesz, meg elavult már a régi, amivel nem értek egyet, de oké. És akkor a végén azért csak megnéztem, mert hát valójában ezt akartad, hogy beszéljünk róla.
Igen.
És rengeteg problémám van vele. Kezdjük ott, hogy például ott van Colin Farrell, akit én nagyon-nagyon bírok. Szerintem remek színész, a Erőszakikban vagy a Fülkében olyan jót alakított, amit soha nem néztem volna ki belőle, hogy ott van a Cassandra Alma című Woody Allen film.
Minden filmében nagyon tigrisek fölgyét, közben akármelyik filmet föl tudja dobni. Még a Nagy Sándorban is jó, csúcspont.
És én is szerettem Colin Farrellt, ebbe a filmben olyan borzalmasan rosszul alakított, hogy azt elmondani nem tudom. Tehát minden egyes gesztus túljátszott, a rendező hibája ez szerintem Len Wisemannek, aki zárójelben mondom, még egyetlen egy jó filmet sem rendezett soha a büdös élet. És Colin Farrell ebben a filmben ripacskodik, minden egyes érzést túljátszik, ha meglepődik, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meglepődik, ha szomorú, akkor nagyon-nagyon-nagyon szomorúan néz, és ebben a filmben egyrészt nem is kell ennyi érzelem, mert nincs ennyi töltet a forgatókönyvben, másrészt, na, hát ciki. Ami még nagyon zavart ebbe a filmbe, hogy van benne egy ilyen erőltetett 2000-es évek flash. Itt főleg a zenére gondolok, és ez lehet, hogy 20-30 év múlva, amikor majd nosztalgiázunk a 2000-es évek elejéről, akkor majd ez érdekes lesz. De ez 2012-ben ma már gáz, hogy ilyen technózenéket használnak aláfestésként, pont ugyanúgy ugrálnak az autós üldözésekben, mint a Külön véleményben, ami szintén a 2000-es évek elején készült. Ezek apróságok ahhoz képest, hogy kigyomlálták az eredeti ötleteket a filmből. Rengeteg ötlet volt a régiben, amik itt vagy nincsenek benne egyszerűen, csak egy ilyen tisztelgés formájában jelennek meg, lásd a nőt, aki átmegy a kapun, ami szintén borzasztóan gyenge. Most, hogy mondjak valami jót is a filmről, az igaz, hogy egész végig pörög, és az is igaz, hogy korrektán látványos, és látszik rajta az a 125 millió dollár, amit beleöltek. Ez nekem kevés, hogy pörög a film. Szerintem neked, hogy most már te is szóhoz juss el egy kicsit ennyi idő után, szerintem neked azért tetszett, mert az elején hagy egy kis időt azonosulni a Colin Farrellnek ezzel a karakterével, aki benne van a mókuskerékben, aki ki akar törni. Miután tudtál azonosulni vele, beindult a film, és nagyon pörgött, és látványos volt, és egy egyszerű rágóguminak megfelelne, ha nem lenne mihez viszonyítani, de van mihez viszonyítani.
Egy kicsit visszamegyek, mert van most a blogon egy nagyon jó cikk, a 10 legjobb rendező, Santino szerint, és hogyha én írtam volna, akkor például kedvenc Pólunk, ő az egyik legkedvesebb rendezőm, tényleg egyetlen film nincs, amit utálnék, még a Showgirls-t is imádom. Azt hiszem Magyarországon, ami még megjelent tőle, az a Hús és vér, amiben ráadásul a másik kedvencem a
Rutger
Hauer játszik, akivel nagyon sok közös filmet gyártott a Pól. Tényleg baromi jó filmeket rak le, például a Csillagközi invázió, ami talán a legkommerszebb film, az is tele van mögöttes tartalommal, de a Robot Zsaru egy akkora kőkemény társadalom kritika, elkészítette a Total Recallt, és engem teljesen meg vagyok lepődve, hogy mennyien szeretik ezt a filmet, mert amíg nem merült fel, hogy lesz folytatása, csak olyan embereket találkoztam, baromság ez az egész, és vagy nem beszélgettem filmértőkkel, vagy pedig az átlagembernek tényleg az a véleménye, hogy egy vicces, túladott film, amiben vannak ilyen jó pofa ötletek, de már úgy megvalósítva, amik már ezer éve, de legalábbis hány éves a film? 22-20?
22.
Amik legalább 22 éve már túlhaladottak. Gondolok itt például az orr kiszedős jelenetre, illetve hát mit ugye kiszed a csávó az orrából, és teljesen látszik, hogy egy bábú az egész. És ezek miatt én igenis úgy gondoltam, hogy nem rossz dolog lesz, hogyha ezt remake-elik. És engem a képek, a látványvilág teljesen meggyőzött, én imádtam a trélert is, nem értek egyet azzal például, amit mondtál, hogy Colin Farrell ne legyen hiteles, mert szerintem ő teljesen hiteles benne, és a két hölgyem is jól játszik, főleg a feleséget alakító
Kate Beckinsale. Hát ez egy jó, hogy felhoztad, mert itt is látszik a különbség, tehát Sharon Stone az olyan baromi emlékezetes volt ebben a szukának a szerepében, két bekészül, meg olyan halvány, hogy már most nem emlékszek rá, hogy egyáltalán szerepet, és az egész filmre jellemző, hogy teljesen steril, teljesen felejthető. Hmm.
És meg kell, hogy védjem a látványvilágot, mert más se halok, mint egy külön vélemény, meg én a robot, meg stb. És én, aki kicsit behatóbban ismeri, hogy hogy is készült a látványvilág, kizárólag azért, mert az egyik legjobb barátom a Double Negative-nál dolgozott, és ő miatta tudok néhány ilyen belső infót, és tudom azt, hogy néhány posztmodern meg különböző festményt variáltak át, és aztán abból hozták ki ezt a látványvilágot. Én leginkább még azt mondanám, hogy nem külön vélemény, még mindig a szárnyas sejvadász az, amire talán hasonlít, de az is csak azért, mert ömlik az eső, meg mocskos az egész város, és minden a szárnyas sejvadászhoz kötődik, ami így ábrázolja a világot. Én a látványvilágot csillagos ötösre tudnám értékelni ebbe a filmbe, az akciók is teljesen kiemelkedők. Azért nagyon akartam szeretni egyébként ezt a filmet, és egyáltalán nem bánom, hogy elkészült a remake, mert én Len Wiseman-t viszonylag jó rendezőnek tartottam, ugyanis én az Underworld-ot nagyon szerettem. Nem mondanám azt, hogy nem gyártott jó filmet, mert az Underworld azóta kitermelt 3 folytatást, és ha nagyon rossz film lett volna, és nem lett volna sikeres, akkor nem járnánk itt. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez az ember nem tud történetet mesélni. És azért, tehát nem tud mihez kezdeni a jó látvánnyal, az akciójeletekkel, a korrekt forgatókönyvvel, a csavarokkal, a fordulatokkal, mert össze-vissza dobálja egymásra azért, és ez nagyon-nagyon nagy probléma, mert neki kéne, hogy ez a sok szál összefusson a kezébe, hiszen ő a rendező, és amikor újra néztem az Underworld-ot, akkor is azt kérdeztem magamtól, mégis miért rajongok én ezért a filmért, mert van meg DVD-n, amikor vannak benne korrekt jelenetek, de mintha a történet nem állna annyira össze, hogy itt meg az egy kicsit bonyolultabb, mert ennek az eredetét ugye a Philip K. Dick írta, ő az egyik legkultabb science fiction író, akinek a filméből ugye, illetve akinek a műveiből filmeket készítenek legalább 2-3 évente, Paul, akkor tényleg úgy rendezte meg ezt a filmet, hogy kétféleképpen lehessen értelmezni, sőt, ő neki ezt a, ha jól tudom, Paul-t, Schwarzi erőltette, hogy megkapja ezt a szerepet, aztán Paul majdnem úgy köszönte meg, hogy Schwarzit kibillentette volna a főhős szerepköréből, mert ő átolvasta a forgatókönyvet, és hogy hát senki nem fogja komolyan venni a másik szállat, nem fogja megkérdőjelezni, hogy megteheti-e ezeket a dolgokat a főhős, hiszen Schwarzi hát akkor már volt egy kommandón, egy terminátoron, ő mindenkit meggyilkolt, tehát neki el lehet hinni, hogy ő valójában egy titkos ügynök. És ezért egy Colin Farrellről talán jobban el lehetett volna ezt a kettősséget képzelni.
Szerintem éppen ezért jön ki jól a kettősség. Mert a film lebegteti ezt a szállat úgy, hogy a Schwarziról el tudjuk képzelni, hogy ezeket megcsinálja. Most ennyi erővel az új verzióban ott egyrészt amúgy nem is kellett ezen elgondolkodni, mert nem volt ehhez elég ilyen utalás vagy történet, mert ott annyira erőltették a pörgés meg az akciókat, hogy nem volt időnk elgondolkodni. De Colin Farrellről meg nem hisszük el, és akkor meg egyértelmű, hogy állom. A Schwarzeneggerről elhisszük, és ezért nem vagyunk benne biztosak, hogy megtörténik-e vagy sem. Mert akár meg is történhet, de lehet, hogy mégse. A Colin Farrellnél meg nem valószínű, hogy megtörtént. Undvász.
Ami egyébként zavart az új verzióban, hogy az eredeti verzióban ugye volt egy szintén zseniális Michael Ironside, hogy teljesen jó karakterszínész, és főleg a 90-es években jobb-nál jobb science fictionekben szerepelt. Az ő szerepét egybe mosták Sharon Stone-val, és ez engem egy kicsikét zavart. Viszont ebben az új részben annyi baromi jó ötlet volt, tehát ezzel megint csak nem értek egyet, hogy ne lenne például a filmben jó ötlet. Hát például a tenyérbe szerelt telefon, az nekem kibaszottul tetszett. És ezt el is tudom hinni, mert egy csomó helyen most már ugye a bankkártyát vannak ilyen tervek, hogy a mobiltelefonba belerakják, és akkor majd azzal fogsz fizetni. És mi lesz, hogyha mondjuk a mobiltelefont beleépítik tényleg az új vegyedben, mert a kéz mindig kéznél van, de teljesen baromi jó ötletek voltak. Vagy például az a jelenet, nem tudom már, hogy hívták, a szállítójármű, ugye viszi a gyarmatra a munkásokat, és a pólusváltás van, azt szerintem baszott jól volt megcsinálva, és nagyon jók is használták, hogy ott legyen egy akciójánát. És így tovább maga az épületek megtervezése, ez nekem mind tetszett a filmben. És igen, lehetett érezni azt a tisztelgést is az előző film előtt, mert én elég sokszor megnéztem azért az eredetit, akartam is írni egy bejegyzést, amikor kijött a film, lehet, hogy majd még el is készítem. Tényleg az, hogy szinte képkockáról, hogy volt a Schwarzi-féle verzióban, és hogy volt most ebben az új verzióban, és szerintem annak a logikája mentén haladt ez a film is, de hát most mit lehet tenni, hát ezt a filmet már akkor utálták, amikor az első gondolat megszületett, hogy remake lesz belőle.
Talán nem véletlen.
Mennyit kaszált a film?
Amúgy eléggé rosszul teljesített. Ugye 125 millióba került, és Amerikában ebből csak 58-at hozott be. Világszerte összejött mindennel együtt egy 200 misi.
Múlszaldóra kijött reklámmal, gondolom.
Így van.
Tehát nyereségesnek nem mondható. És elképzelhet, hogy nagyon sokan azért utálják, mert ez a film ugye PG-13, és hiányzottak belőle azok a jelenetek, mint amikor például a Schwarzi a metró, vagy a mozgólépcső maga elé ránt egy vadidegen csávót, aki lehet, hogy a boltba ment.
Például igen, tehát ebbe beleraktak ilyen robotokat csak azért, hogy ne legyen benne vér. Milyen szánalmas ez már? Tehát amíg volt egy kőkemény, nagyon ütős akciófilm, aminek jó volt a forgatókönyv, és ennél ütősebb kombinációt én nagyon nem tudok elképzelni, hogy egyszerre van marha jól megcsinálva a látvány, és közben gondolkozhatsz is, és vannak nagyon ütős fordulatok, és olyan cselekmény, amit még sosem láthattál, szóval ez így összejön, és akkor ehhez képest itt meg jó pörög, jó látványos, de uncsi. Tehát, és az is vicces volt, hogy természetesen az alkotók a nyilatkozataikban előjöttek azzal, hogy hát ez nem remake, hanem adaptáció, hisz egy Philip K. Dick novella alapján készült.
Igen.
Ehhez képest még több változtatás volt az eredeti regénytől, mint az eredeti Total Recall-ban.
Tetszett egyébként a jövővilág felépítése is, mert egy nagyon hihető jövőkép, amifelé úgy haladunk, hogy igazság szerint nem is tudunk tenni ellene semmit, mert a nagyhal megzabálja a kishalat, és egyre inkább képülnek olyan multivállalatok, hogy ők fognak irányítani, nem a kormányzatok.
Hát szerintem ez már nem jövőkép, ez a jelenkép. Mindenesetre a filmhez visszatérve, inkább 15-ször nézzétek meg az eredetit, mint ezt egyszer újdonságképpen. Tehát jobban jársz, ha megnézed inkább még egyszer. Ha Total Recall-t akarsz nézni, akkor nézd meg még egyszer az eredetit. Még akkor is, ha változatosság gyönyörködtet, itt nem fog. Nézd meg még egyszer. Ha úgy érzed, hogy Total Recall-t akarsz nézni, semmiképp se az újat nézd. Nézd meg a régit még egyszer. Ennyik voltunk mára. Köszönjük szépen a figyelmet. És nem tudjuk, mikor találkozunk legközelebb, igyekszünk minél hamarabb elkészíteni a podcastet. Nem tudjuk azt sem, mikor kerül ki sajnos a blogra, de megígérjük, hogy igyekszünk. Reméljük, élveztétek, és nem volt tanulságoktól mentes.
Sziasztok!
Sziasztok!